Köszöntöm a stúdió vendégét, dr. Kázár Ágnest házi orvost, a Feledhetetlen Alapítvány kuratóriumának elnökét, akivel rendre a demenciáról és a demencia területén elért eredményekről beszélgetünk, mert hogy a doktornővel én így is ismerkedtem meg annak idején, és így is szoktam bemutatni, hogy a demencia nagy szakértője, és a demenciával élők és a családtagjaik életminőségének a javításáért igen-igen sokat tevő doktornő. És ennek számos bizonysága hangzott már el itt a Csillagpont Rádió műsorában is, amikor foglalkozásokról volt szó, vagy éppen szakemberképzésről volt szó, akik részt vesznek ilyen feladatban, vagy éppen mondjuk szűrőbusz járja az ország egy részét, vagy hát ugye a legnépszerűbbek a podcastok az interneten. Tehát sok példát tudok hozni, de most a legutóbbi az a bizonyos demencia térkép, a legautentikusabb. Szóval kérdezem most, hogy mi is ez a demencia térkép.
Jó napot kívánok! Hát ez egy fura dolog, nekem is teljesen szokatlan volt. Ez egy webapplikáció, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy online segítséget adunk, egy online térképet rajzoltunk, ami tulajdonképpen az érintettek útját mutatja be az egészségügyben. Azért volt erre szükség, mert hogy egy megelőző kutatásban arra jutottunk, hogy igaziból nem tudják ma azok, akik családtagjukon, vagy esetleg magukon észrevesznek feledékenységi tüneteket, hogy vajon ez már tényleg tünet, vagy még nem tünet, és ha úgy érzik, hogy tényleg tünet, vagy zavaróvá válik számukra az, amit tapasztalnak, akkor nem feltétlenül tudják, hogy hova kell fordulni.
Na most ötvözeteként is felfogható ez a podcastoknak például, mert ugye ott is jogi vetület szempontjából beszél a demenciáról, a másik rész az, hogy hova kell fordulni, a harmadik részt, hogy milyen segítséget kapnak például a családtagok, tehát most ezt az egészet egybefoglalva?
Tulajdonképpen a demencia térkép jelen pillanatban az egészségügy útvesztőjében segít eligazodni azoknak, akik mondjuk a tüneteket észlelik magukon vagy családtagjukon. Tehát most a betegutat rajzoltuk.
Igen,
meg,
kimondottam. Igen, házi orvoshoz mikor kell menni.
Így van. Tehát hogy hol kapják meg, vagy kaphatják meg azt a segítséget, akiknek szükségük van rá, mert hogy tényleg az a tapasztalat, hogy telik az idő, észlelik a hozzátartozók, észleli valaki magán, de igaziból elcsúsznak az évek, azok az évek, amiket még nagyon jól ki lehetne használni.
Mi az első lépcső ezen a térképen?
Az első lépcső talán a tünetek felismerése. Tehát ma még ez is probléma, hogy valójában a tüneteket valaki beazonosítja-e, vagy sem.
De most akkor ez hozzátartozónak szól, vagy önmagunknak szól?
Is.
Általában szól.
Így van, tehát megmutatjuk, hogy mik azok az első, vagy mik lehetnek azok az első tünetek, amik alapján föl kell, hogy merüljön valakiben, hogy ez már szokatlan, ez már nem szokványos, nem úgy működöm, mint ahogy működtem tavaly, meg tavaly előtt, meg azelőtt, valami megváltozott. Erre próbálja meg azokra a nagyon apró, mondhatom inkább ilyen nüanszbeli eltérésekre felhívni a figyelmet a térkép eleje, amikor még nagyon-nagyon a folyamat elején vagyunk. Fontos, hogy ilyenkor azonosítsuk be, hogy ezek demencia tünetek, vagy esetleg valami más problémához kapcsolódó koncentrációzavar, túlterheltség, stressz, hangulatváltozás. Tehát próbáljuk meg beazonosítani, hogy tulajdonképpen mi történik most velünk.
De szakember segítségét kell kérni, mert ugye a klasszikus hol a kulcsom, hova tettem, vagy a szemüvegem és a fejemen van, azért ez előjön általában, de nem csak a
fiataloknál is.
Igen, a fiataloknál
is. Így van. Úgy,
és nem tudja eldönteni, hogy én most szétszórt vagyok, vagy egyszerre 10 dolgot akarok megcsinálni. Kell a külső segítség.
Így van, mindenképpen erről is szól a térképnek az eleje, hogy nagyon fontos dolog, hogy aki magán észreveszi ilyen tüneteket, kezdje el lejegyezni, mert hogy hosszú idő
a tüneteit írja le.
Hát azokat a szokatlan dolgokat, ami valahogy nem úgy megy, mint ahogy korábban. És ezt érdemes legalább 2-3 hónapig figyelni, hogy akkor most valójában tényleg ez egy egyszeri alkalom volt, vagy mondjuk egy kialvatlan éjszaka utáni napon jelentkezett, vagy tényleg rendszeresen nehézséget okoz most már számomra, mondjuk a pénz megszámolása, vagy nehezebben találom meg a szavakat, vagy tényleg már most sokadjára találkozom az utcán ismerőssel, és nem ugrik be, hogy ő kicsoda. Tehát, hogy ez egy fontos. Nyilván a hozzátartozó, ő egy nagyon szoros kontroll tud ebben adni, hiszen ő ismerte akár az édesapját, édesanyját, testvérét, ő pontosabban fogja látni, és ő ugyanúgy le tudja írni a tapasztalatait. Mindenre azért van szükség, mert hogyha ezek mellett a problémák mellett elmegyünk, akkor gyakorlatilag kicsúszik a kezünkből az irányítás.
Ezek az általam emlegetett podcastok, ezek nem adnak segítséget ebben?
Adnak, csak nyilván a sokkal hosszabb végighallgatni, mint mondjuk a térképen beazonosítani, hogy mondjuk ki hol jár.
Igen, és közben a problémában. Nézem a térképet, puskázok egyébként, és látom, hogy valóban a felismeréssel indul, és akkor ez a felismerés is két irányú kell, hogy legyen, maga az, aki önmagán vesz észre a tüneteket, és akkor segítséget kér a társától, hogy na, te is nézd, hogy én mennyire változtam meg.
Fontos ezt beemelnünk a kommunikációba, ezt a nehézséget. Nyilván ez nagyon jelentős lesz abban, hogy csökkenjen az ehhez kapcsolódó stigma, és nyilván erősíteni fogja azokat a családon belüli kapcsolatokat, amik ugye később, ahogy a betegség halad előre, és a demencia tünetek súlyosbodnak, egyszer csak ilyen labilissá válik, hogy elvész a bizalom, meg megjelenik a gyanakvás, meg mindig probléma, hogy hogy vigyem el édesanyámat, meg azt mondja nekem, hogy te vagy a bolond, miért én menjek orvoshoz, tehát hogy ezeket sokkal-sokkal évekkel korábban meg lehet előzni ezt a problémát, erre próbáljuk meg felhívni elsősorban a térképpel a figyelmet.
Amelynek egyik állomása például az, hogy hol szerezhet megbízható ismereteket a demenciáról, hol?
Ma már nagyon sok felé. Nyilván hogy egy általános képet kapjon valaki arról, hogy ez micsoda, erre vonatkozóan vannak filmek. Nyilván hosszasabban beszélünk a podcastokban, vannak könyvek erre vonatkozóan, illetve az interneten lehet tájékozódni. Én szeretem, sokáig nem értettem, vagy nem tudtam jól használni, de ma már megtanultam én magam is, hogy ezek a közösségi médiában lévő csoportok nagyon sokat segítenek egymásnak. Ezek a sorstársi közösségek.
A létjogosultságukban. Akkor, amikor tudatosodik az emberben, hogy na, most akkor ezt komolyan kell vennem, tovább kell lépni, akkor ugye az első szakember a háziorvos.
Így van.
És olvastam ezen a térképen, hogy mit kell vinni a háziorvoshoz. Hát ezt a bizonyos naplót.
Célszerű vinni a naplót. Ugye fontos, mindig beszélünk róla, amikor én itt vagyok, hogy nagyon rövid idő van a háziorvos számára a vizsgálatra. Ebben a rövid időben nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk hatékonyan felhasználni az időt. Ha visszük a naplót, akkor már egy összeszedett panasszal tudunk menni, és ennek bizonyítékait tudjuk mutatni. Ha elkísér a hozzátartozóm, az még jobb, mert ő is tud jelezni az orvosnak. Ugye gyakran az érintettek nem élik meg problémának, vagy szégyelik azt, amivel ők szembe kell, hogy nézzenek a mindennapokban, és ez segíteni fog abban, hogy a háziorvos nagyon rövid idő alatt célzott kérdésekkel eljusson odáig, hogy mondjuk egy tesztet megcsináljon, egy szűrőtesztet.
Ha megvan, akkor ő a szakorvoshoz utalja be a házi orvos?
Így van, így van, mert történik nyilván egy fizikális vizsgálat, fontos, hogy milyen társbetegségei vannak az érintettnek, célszerű ilyenkor a vérnyomást ellenőrizni, a vércukrot ellenőrizni, nyilván fog egy tájékozó általános laborvizsgálatot kérni, a házi orvos pajzsmirigyet megnézetni, tehát hogy megvannak azok a úgymond szakmai vonalhoz tartozó vizsgálati eljárások, amiket a házi orvos elvégez, és mindeközben már kiadta a beutalót a szakorvosi rendelésre. Ez vagy az ideggyógyász, vagy nyilván az elmegyógyász, a pszichiáter. Ez egy rémisztő dolog, mikor a pszichiátriáról beszélünk, de nem kell megijedni. Abban az esetben, hogyha dominálóak a viselkedési tünetek, akkor mindenképpen a pszichiáterhez célszerű fordulni, mert neki van meg a gyógyszeres eszköztára arra, hogy ezeket a viselkedési tüneteket szelidíteni tudja, vagy elviselhetővé tudja tenni a hozzátartozó számára, ezekkel a gyógyszerekkel az érintett mindennapjait. Tehát ilyenkor nem kell megijedni, hogy pszichiáterhez kell menni, se a hozzátartozónak, se az érintettnek. A neurológus, ő nyilván a gondolkodási funkciók és az agyi funkciókkal fog inkább foglalkozni. Kezdetben jellemzően azért inkább a memóriazavar és a gondolkodási funkciókkal van probléma. Ilyenkor az ideggyógyász fog segítséget adni, megteszi a szükséges kiegészítő vizsgálatoknak az előjegyzését, odaadja szintén az ezekre vonatkozó beutalót, visszarendeli magához a beteget, és tulajdonképpen, hogyha minden gördülékenyen megy, akkor kapunk egy diagnózist. Igaziból a demenciát okozó betegségek szempontjából, hogy én most egy hónap múlva kapok diagnózist, vagy három hónap múlva kapok diagnózist, nagy lényegi különbség nincs. Hogyha meggyőződött a szakorvos arról, hogy hogy ez igen demencia, és elkezd nyomozni a betegség irányába, de inkább a tünetek alapján azt mondja, hogy Alzheimer-kór, akkor el fogja indítani a terápiát, és már mikor a beteg legközelebb visszamegy, akkor már be tud számolni arról, hogy mit tapasztalt, volt mellékhatás, nem volt mellékhatás, illetve nagyon fontos, megint csak a hozzátartozó, hogy úgy készüljön, hogy minden egyes vizsgálatra tudja elkísérni az érintettet. Ő fog tudni releváns válaszokat adni az orvos kérdésére, mert hiszen megtapasztalják azok, akik demenciával élővel együtt élnek, hogy ők, ha megkérdezem, hogy jól érzi magát, rámondja, hogy jól érzi magát, pedig látjuk, hogy ömlik a veríték róla, elsápat, de nem érzékelik, nem azt a valóságot érzékelik, amiben mi együtt vagyunk, és nyilván olyan válaszokat fognak adni, ami ilyen rutinszerű, vagy ilyen, akkor abban az adott pillanatban reálisnak tűnik, tehát kicsit ilyen alibi jellegű válaszokat fognak adni ezekre a kérdéseinkre.
Maga a demens ellátás, az hogy működik? Mi a véleménye róla? Most azért jutott eszembe ez a kérdés, mert szerintem az a gyakorlat még mindig, legalábbis az ismeretségi körömben sok ilyennel találkoztam, hogy amikor elérkezik a mama vagy a papa abba a korba, hogy többször rajta kapják, hogy összekever valamit, feledékeny, 20-szor kell elmondani neki dolgot, akkor a családtagok mondják, hogy na, ez már itt a demencia tünete. Kezdetben viccelődve mondják, aztán rájönnek, hogy valóban komoly háttere van ezeknek a feledékenységeknek, és akkor nem feltétlenül mennek orvoshoz, hanem családon belül próbálják ezt megoldani, hogy itt legyen, ott legyen, még közöttünk legyen, sőt nem is nagyon beszélnek róla. Ez meg nehezíti a gyógyulást, vagy hogy mondjam, a lassítási folyamat elindítását.
Igen, nyilván akkor, amikor már felügyeletre van szükség, akkor azért már középsúlyos stádiumban vagyunk. Ugye ez a stádium beosztás, ez mindig egy ilyen kérdés, hogy ezt így hogyan is kell érteni. Tulajdonképpen, amikor a súlyossági stádiumokról beszélgetünk a demencia tünet együttese kapcsán, akkor az életvitelét vizsgáljuk a betegnek. Önálló életvitelre képes, vagy nem képes. Nem feltétlenül azt vizsgáljuk, hogy hány pontot ér el az MMS-e teszten, vagy bármelyik másik teszten, hanem sokkal inkább azt nézzük, hogy az életvezetés, az önellátás és az önfenntartás funkcióiban mennyire járatos, mennyire megtartottak még ezek a funkciók. Abban az esetben, hogyha ebben eltérést tapasztalunk, tehát már rendszeres segítségre szorul valaki, akkor középsúlyos stádium. Mindegy, hogy mondjuk az órateszten 8 pontja van, vagy 4 pontja van a 10 pontból. Hát, hogy nem feltétlenül a teszt eredmények azok, amik önállóan megmutatják, hogy mondjuk egy demenciával élőnek milyen a súlyossági stádiuma.
Bocsánat, az óratesztről jut eszembe, hogy ezt a házi orvosok maguk nem végezhetik?
Dehogy nem. Diagnosztikus minimumba tartozik a 30 pontos MMS-e teszt, ezt nyilván szakmabeliek, a hallgatják, fogják tudni, hogy micsoda, és az órateszt.
Tehát kötelezően el kell végezni, vagy ha lát valamilyen eltérést, vagy jön vizsgálatra a páciens, és akkor észlel az orvos valamit, akkor elvégezni.
Ha tünetekről számol be, akár az érintett, akár a hozzátartozó, akkor mindenképpen el kell végezni, egyébként ugye a rizikócsoportba tartozóknál kell szűrés jelleggel elvégezni.
Tehát ha a családon belül már van valaki, akinél előfordul, vagy miért tendő a rizikócsoport?
A rizikócsoportba adott életkorhoz és társbetegségekhez kötődő állapotok vannak meghatározva.
Akkor köteles elvégezni,
akkor,
vagy
igen.
Ajánlott. Ez működik?
Szerintem nehézkesen. Nyilván nagyon előregedett, főleg a házi orvosi réteg, tudjuk, ismertény, sok rendelőből ma már orvos sincs, csak helyettesítés 2 órában, lehet, hogy ez is egy héten csak egyszer. Nagyon nehéz helyzetben van a házi orvosi ellátás, illetve nyilván nagyon nehéz helyzetben vannak ezáltal a betegek. Annak idején még én is csak érintőlegesen tanultam az egyetemen a demenciáról. Nyilvánvalóan a nálam még idősebb kollégák még kevesebben, még érintőlegesebben. Továbbképzésre tudunk igaziból olyat mondani, ahol mondjuk csak ezzel a témával foglalkozna a továbbképzés. Tehát egy kicsit lemaradtunk, gyorsabban jön a probléma, mint ahogy felkészült rá az orvostársadalom vagy az egészségügy.
Pedig hát voltak felkiáltások ezen a téren, maguk az érintettek, vagy az érintettek hozzátartozói is, vagy adott esetben például ilyen szövetkezések. Jó 10 évvel ezelőtt már felhívták a figyelmet arra, hogy milyen térhódításra lehet számítani a demencia terén az életkor kitolódásával is.
Abszolút, illetve nyilván stratégiája kellene, hogy legyen az országnak, ami jelen pillanatban nincsen, a környező országoknak már van. Még mi annál is egy kicsit lejjebb vagyunk maradva, amit előírás szerűen világszervezetek javasolnak, hogy lépjenek meg az országok.
Meg hát azt hiszem, hogy itt is van lemaradás, ha már az egészségügyi ellátást nézzük és vesszük számításba, mert ugye az iménti kötelező, nem kötelező a házi orvosoknak ilyenkor elvégezni ezt a bizonyos óratesztet. Már ott
már önmagában probléma, hogy ebből dilemmát csinálunk. Igen. Így van, így igen. Van.
Sokat tesznek, tettek annak érdekében, hogy ez változzon, mert azért ez egy sikertörténetnek könyvelhető el, hogy ugye a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatását megnyerték, már valamilyen figyelem ráirányult erre központi szinten.
Úgy tűnik, hogy igen. Úgy tűnik, hogy folytatás is lesz, tehát megyek július 22-én beszámolni, illetve bízom benne, hogy tudjuk tovább folytatni. Szeretném megcsinálni a demencia térképnek a jogi lábát, és szeretném megcsinálni a szociális lábát, ami egy nagyon nagy kihívást fog jelenteni, illetve a következő még, ami a tervek között szerepel a térkép kapcsán, hogy szeretnénk a hozzátartozóknak a mentális támogatási lábát megcsinálni, mert hogy a demenciával élők jól léte, az jellemzően a gondozók jól lététől függ, és a gondozók alatt értem a professzionális gondozókat, tehát akik szakmabeliek és hivatástudatból dolgoznak, és értem azokat a családtagokat, akik vagy választásképpen, vagy sodródásképpen jutottak el oda, hogy a demenciával élő szerettüket gondozzák a nap 24 órájában.
Hát igen, meg ide kell sorolni a gondozói hálózatot, magukat, az építményeket, ahol otthonban látják már el, mert oda kényszerülnek.
Igen, bár ez ugye nyilván a mi hatáskörünkön túlmutat. Én már annak is örülnék, hogyha nagyon interaktív módon folyamatosan lehetőséget kapnánk, vagy kapnának az intézmények, hogy a dolgozóik rendszeres továbbképzésre járjanak a témával kapcsolatban, ami nem arról szól, hogy frontális előadásokat tartunk, hanem esetmegbeszélésekről, esetfeldolgozásokról, szupervízióról, illetve nyilván olyan viselkedés és hozzáállásbeli kommunikációs technikák elsajátításáról, ami az ő munkájukat is megkönnyíti.
Van egy szó, a méltóság, ugye?
Én úgy gondolom, hogy az emberi méltóság az embereken múlik. Tehát, hogyha társadalmi szinten, helyi, közösségi szinten odafigyelünk a demenciával érintettekre, akkor már nagyon sokat tettünk azért, hogy az ő méltóságukat megőrizzük. Ez egy közös felelősségvállalás. Igaziból ezt az érdeket szeretné a Feledhetetlen Alapítvány valahogy képviselni társadalmi szinten, hogy a demenciával érintettek akkor, amikor betegek, és a betegségük tünetei miatt ők maguk is szenvednek, akkor is ugyanazok az emberek, akik voltak aktív életükben, amikor nagyon szerettük őket.
Hogy így gondolkodjanak minél többen, ennek élharcosával beszélgettem az elmúlt percekben dr. Kázár Ágnessel, a Feledhetetlen Alapítvány kuratóriumának elnökével. Köszönöm, hogy bejött a stúdióba.
Én is köszönöm.